Olvassunk igét ma tovább a János Evangéliát, evangéliumot folytatva, János Evangélium a 15. fejezetét tanulmányozzuk a 18. verstől a 16. fejezet 4. verséig. Olvassuk el az igét. Tehát János 15, 18-tól. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlöl, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalok titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem, és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben, gyűlölnek engem ok nélkül. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, és mindazt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Ez az ige szakasz tulajdonképpen egy gondolatmenetről szól, egy súlyos gondolat van benne megfogalmazva, az Úr Jézus egy nagyon súlyos mondani valót fogalmaz meg, azt, hogy tulajdonképpen a hívő ember helyzete a világban olyan, hogy mindig kilógunk abból. Kilógunk a világnak a rendszeréből, lehet mondani, hogy egy teljesen más gondolkozásmód alapján élünk, és ez, amit itt az Úr Jézus elmond a páli levelekben, apostol cselekedeteiben, pontosan meglátszik, hogy be is következett az első tanítványok életében is, de a mai hívő emberek életében is, hogy abban a világban, amelyikben élünk, abban teljesen más értékrend, más gondolatok, más célok határozzák meg az embereknek az életét, mint a hívő embereket. És ez egy olyan ellentét, ami automatikusan megvan. Ez nem kell semmit tenni. Nem kell semmi olyat tenni, ami valakinek a kárára, vagy valakivel szemben történik. Látjuk az Úr Jézusnak a beszédéből itt is, hogy azt mondja, hogy ő tulajdonképpen semmi rosszat nem tett az emberek ellen, akik körülötte éltek, mégis meggyűlölték. Tehát ebből is az következik, és nálunk is tapasztalhatjuk ezt, hát talán nem is a gyűlölet szó a legjobb erre, a mi viszonylatainkban, hanem sokszor a meg nem értettség, vagy az, hogy nem fogadnak el bennünket, az, hogy úgy gondolkoznak rólunk, hogy mi egy különc társaság vagyunk, vagy olyan figurák, akikkel nem lehet semmit normálisan megbeszélni, vagy elrendezni, mert mi más alapokon állunk, és nem tudunk beleilleszkedni azokba a gondolatokba, azokba a megoldásokba, amikbe a körülöttünk élő emberek bele tudnak. Tehát azt mondja az Úr Jézus is, és azt tapasztaltjuk mi is, hogy ha azt kérdeznénk, hogy miért gyűlöli, és miért nem fogadja el vagy miért gondolkoznak rólunk úgy, hogy nem értenek meg bennünket, akkor ez nem azért van, ha az Úr Jézusban való hit életet éljük, mert konkrétan valamit az emberek ellen teszünk, hanem azért, mert egészen más a belső szívbeli hozzáállás, a gondolkozás mondja az embernek hívőként, mint amikor még nem ismerte meg az Úr Jézust. Erről a Biblia nagyon sokat beszél. Nagyon sokat beszél arról, hogy addig, amíg valaki nem ismeri meg az Úr Jézust, az Új Szövetség a mai időben személyes megváltójának, addig nem úgy gondolkozik, ahogy az Úr Jézus, nem úgy, ahogy Isten gondolatai vannak, hanem úgy gondolkozik, ahogy a világ fejedelme diktálja. És erről beszélt itt az Úr Jézus, hogy nem kell tényleg semmit tenni, mégis egyfajta kirekesztés, gyűlölet a világ számára, vagy a világ oldaláról, ami osztály részünk. Ez egy ténymegállapítás, tehát nem az Úr Jézus nem ha úgy beszél róla, mintha ezért meg lenne sértődve talán, vagy meg lenne bántódva, hanem ténymegállapítást mondja el a tanítványoknak, hogy mivel ővele is ezt tették, rájuk is, és az ő követőire, a későbbi követőire is. Ugyanez a sors vár. Ugyanez a helyzet. A világ részéről. És ha ez a hitünkért van, akkor nekünk is el kell ezt fogadnunk. Nekünk is el kell ezt fogadni, hogy az az élet tér, és az az életút, amit mi járunk az Úr Jézussal, az egy teljesen más világban zajlik, más célokkal, más gondolatokkal, más értékrenddel élünk. Ezért mondja egyértelműen azt az ige, hogy valakinek, aki Isten rendszeréhez és Isten országához, Isten királyi uralmához akar tartozni, át kell mennie egyszerre egyikből a másikba. Ezt írja a Biblia úgy, hogy megtérés és újjászületés, hogy át kell kerülnie valakinek a sátán birodalmából az Isten királyi uralma alá. És arról beszél az Úr Jézus, hogyha valaki az Isten királyi uralma alatt él, akkor akármilyen életet is él, mégis ellenállást vált ki a körülötte élő világi, a világfejedelme által vezetett emberek életében. Mindig olyan ellenállást vált ki, ami érthetetlen is, egyrésztről, másrészt pedig természetes is. Azért érthetetlen, mert ahogy az előbb is mondtam, nem teszünk semmit ezért, nem teszünk semmi rosszat valakinek, mégis úgy gondolkozik rólunk, hogy miért lógunk mi ki, miért gondolkozunk másképp. De ez egy lehetőség is nekünk arra, hogy bizonyságot tegyünk az Úr Jézusról. Lehetőség arra, hogy megértessük a másikra, hogy mi nem azért élünk másként, mert van valamilyen fajta bónánk vagy beütésünk, hanem azért, mert mi az Úr Jézushoz tartozunk. Mert mi az Isten király uralmához tartozunk. Mi azért élünk másként. Mert mi ezt hitbelileg elfogadtuk, és új életet kaptunk, új szívet, más élet célokkal, más gondolkozásmóddal. És ennek mindig van egy olyan fajta megfogalmazódása, hogy a világ az ugye mindig azt nézi, ami az ő rendszerében, az ő céljaiban a legfontosabb, hogy egoista módon eléri azt, ami neki jó, ami az ő élvezeteinek, akár testi kívánságok vonalában, sok mindenben jó, azt akarja megvalósítani. És ez, ha azt látja, hogy vannak emberek, akik nem így élnek, hanem teljesen más módon, például alázatosan másoknak az életét szolgálják, vagy másokért föladják a saját maguk álláspontját, vagy sok mindenben azt látják, hogy nem ilyen módon élnek, az ellenállást vált az emberekből, és egyfajta kirekesztésre válaszolnak, mert kilógunk a sorból. És ez nem baj, nem. Az Úr Jézus azért mondja ezeket a tanítványokat, ahogy az utolsó versben olvastam, hogy amikor ezek megtörténnek, akkor tudjuk, hogy ez azért van, mert az Isten királyi uralmához tartozunk, az Isten országának a polgárai vagyunk, és ezért teljesen másként gondolkozunk, mint amíg nem ismertük az Úr Jézus, vagy ahogy a világ körülöttünk gondolkozik. A Kolossi levélben, több helyen is, de a Kolossi levélből egy igével szeretném ezt az egész gondolatmenetet megerősíteni, hogy milyen nagy dolog az, hogy nem így születtünk mi sem, hogy az Isten király uralmához tartoztunk, hanem igenis ez egy nagyon fontos lépést kell az embernek megtennie. Azt mondja az egy, a Kolossi 1.13.14. verse, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, mármint ugye Jézus, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ez az igevers is, több más igevers együtt azt mondja, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten kínálja az ember számára azt, hogy ismerje föl, hogy a világ fejedelme hatalma alatt éli az életét, és ismerje föl, hogy ez megváltoztatható abban úgy, hogyha valaki hittel az Úr Jézushoz fordul, és engedi, hogy munkálkodjon az ige az szívében, Isten munkálkodjon a szívében a Szentlélek által, és meggyőzze arról, hogy nem maga dönti el az életének a dolgait, nem maga dönti el azokat, amiket ő akar, hanem egy vezetett életet él, hogy megvezetett életet él, hogy azt a rendszert éli, amit a világfejedelme diktál neki. Abból a rendszerből alakítja ki, és azoknak a példaképeknek, vagy példáknak a megfigyelésével, utánozásával alakítja ki az értékrendjét, és az egész életvitelét, amit a világfejedelme diktál. És ha ezt nem ismeri fel az ember, akkor a sötétség hatalma alatt marad, és aktél. És ez egy tény megállapítás az Úr Jézus részéről, ez nem kérdés. Ez nem egy olyan kérdés, hogy választom, vagy nem választom, hanem ez egy olyan törvényszerűség, ami abból adódik, hogy mi öröklötten, ádámi örökségként beleszületünk a világ fejedelmének a hatalmába. A világ fejedelme uralkodása alatt él a meg nem tért ember. Az Úr Jézus által, ugye olvastuk itt az igében, hogy átkerülhetünk az egyik világból a másik, az egyik országból a világfejedelmének a hatalma alól az Isten király uralmába. De ez nem megy automatikusan, erről sokszor beszélünk és tudjuk, hogy ez nem megy nélkülünk. Ezt nem teszi meg Isten automatikusan az emberrel, hanem ránk bízza azt a döntést, hogy értsük meg ezt, higgyük el, fogadjuk el ezt a fajta megvezetett életformát, és akarjunk ebből változtatni, akarjuk megváltoztatni azt a parancsnokot, azt a valakit, aki meghatározza nekünk az életmenetét, hogy mit csináljunk, hogyan éljünk. És ezért nagyon fontos megérteni, hogyha valaki nem ismeri föl az ő életében, hogy azok a dolgok, amiket tesz, azok mind valamilyen fajta sugallatra történnek, olyan sugallatra, amik a világ fejedelmének a céljait valósítják meg, és az élet vége, az életének a vége az embernek az Úr Jézus nélkül a kárhozat, ugye erről világosan beszél a Biblia, hogy oda akar elvezetni bennünket a világ fejedelme, hogy ne is foglalkozunk azzal, hogy azután a földi élet után van egy ítélet, van egy elszámolás, hogy hogyan használta fel az ember az életét, és ezután az ítélet után megvan az a hely, ahol az örökké valóságokat fogjuk tölteni. Mert a lélek örökké él, ahogy az ige mondja, hogy a földi halála nincs vége az ember életének, és nagyon fontos ezt is hittel elfogadnunk, és azért beszélni róla, mert ezt akarja a sátán elhitetni az emberek nagy részével, hogy nincsen a halál után élet. Hogy azzal a földi élet végével vége van mindennek. És ezért a legfontosabb, hogy hogyan él az ember a Földön, addig kell boldognak, gazdagnak, sikeresnek lenne, amíg itt élünk a Földön, mert utána mindennek vége. És bizonyos mértékig igaz ez, hogy nagyon fontos a földi élet időszaka, de a legfontosabb szempont a Biblia szerint az, hogy itt dől el, hogy hol töltjük az örökké valóságunkat. Nem az dől el, hogy milyen lesz a földi életünk csak, mert az is sok szempontból már születéskor eldőlt nagyon sok embernek, hogy milyen lesz a földi élete. Ugye megvannak azok a, nem akarom ilyen szép magyar szóval mondani, hogy kasztok, ahova beleszületik az ember, és nagyon nehéz ugye ebben a kasztrendszerben, főleg a mai világban, de a régiekben is így volt ez, ahogy látjuk, a nagy többségnek, mondjuk, hogy így mondjam, kitörni vagy kasztot váltani, akár följebb kerülni, lejjebb mindig könnyebb volt, ugye, lejjebb kerülni, mint följebb. Sok minden szempontból lehet ezt elemezni, de nem ez a lényeges. Az a lényeges, hogy ennek a látása is, az igen, a Biblia, Isten szavának a megértése alapján van. Mert Isten szava, az igen tudja megértetni velünk azt, hogy azok a dolgok, amiket a világ olyan nagyon fontosnak tart, és olyan nagyon előremutatónak és nagyon követendő példának állít elénk, azoknak a legnagyobb része az egyrészt rossz, másrészt pedig délibáb az emberek nagy részének, elérhetetlen. Ugye a délibáb az egy olyan dolog, ami nincsen, csak úgy látszik, csak fénylik valami, de mégsem a valóság. És a legtöbb olyan cél, amit elénk kitesz a világfejdelme, az olyan, ami elérhetetlen a számunkra, és mégis sokan vannak, akik elindulnak rajta, hogy elérjük azokat a délibáb célokat, és sok-sok csalódás után tönkremenve, talán akár egész fiatalon tönkremenve, csalódottan az életüket sokszor értelmetlennek látják. Az Úr is azért mondja ezeket a gondolatokat el, hogy értse meg a hívő ember, értsék meg a tanítványok is és mi is, hogy az a fajta szemlélet, ami alapján őt és minket is gyűlöl vagy kirekeszt a világ, az a mi számunkra nem kell, hogy szomorúságot, nem kell, hogy kétségbeesést okozzon. Az sokkal inkább kellene kétségbeesést okozni az embereknek, azoknak, akik kívül vannak Isten országán, hogy ők a világ fejdelméhez tartoznak. Nekünk pedig nagy örömmel kell azt nyugtázni, ha a hitünkért kirekesztenek bennünket. Mondja ezt máshol is az ige. Az Úr Jézusért, az ő nevéért van az, amikor valakit kirekesztenek ebből a világból, vagy egy társaságból, vagy egy közösségből, azt mondja az Úr Jézus, annak mi örüljünk. Mert az azt jelenti, hogy valóságos, valódi a mi hitünk. Valódi, ami benne való a gyökerezésünk. Valódi az a gondolkozásmód, ami mindig szemben áll a világ gondolkozásmódjával. Mindig ellenállást vált ki. És nem azért, mert rossz nekik, hanem azért, mert érzékelik, hogy az a tisztaság, az életvitel és az a fajta gondolkozásmód, amit az Úr Jézus képvisel, az nekik nincs. Az hiányzik. És milyen jó, hogy az ige itt elmondja azt is, az Úr Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek, vagy lehet mondani is, hogy a Szent Szellem bizonságot tesz róla ebben a világban, és ez arra ad lehetőséget, hogy a hitetlen emberek megtérjenek. Arra ad lehetőséget, hogy valaki, aki még eddig sose hallotta, hogy az Úr Jézus hívja őt megtérésre, hívja őt a sötétség világából, hogy jöjjön, kerüljön át az Isten király uralmának az országába, a király uralma alá, ez Isten szent lelkének a munkája, és ez a munka, ami mindig az Úr Jézusról tesz bizonyságot, azt eredményezheti az ember szívében, hogy elgondolkozik azon, hogy hogyan is él ő. Amikor valaki azon gondolkozik, hogy az ő élete jó vagy nem jó, helyes, nem helyes, és Isten mércéje elé akarja állítani, és közeledik olyan szempontból Isten felé, hogy elkezdi keresni akár az ő életének az értelmét, vagy helyzetét, vagy a bűneinek a súlya alatt kezdi érzékelni, hogy ítélet alá áll, vagy ítélet elé áll. Ez mind Isten munkája, a Szentlélek munkája az ember szívében, és mindig az Úr Jézushoz vezet. Mindig a kereszthez vezet, az Úr Jézus keresztjéhez, és az Úr Jézusról tesz bizonyságot. Soha nem mond olyat, soha nem munkál olyat, amit egyébként a sátán munkál, hogy valamilyen fajta letargiát vagy ítéletet közvetítene az Úr Jézus oldaláról nézett, tehát az Úr Jézus szeretete a Szentlélek soha nem közvetít az ember számára kétségbeesésre okot adó dolgokat. Természetesen abból a szempontból igen, hogy kétségbe esetünk a bűneinken, vagy kétségbe esett az ember azon az életvitelen, amit élt az előző időszakban, amikor fölismeri, hogy mi is vezette az egész életét. Amikor fölismeri valaki az egoista életének a következményeit, hogy minden azért ment tönkre, amilyen ő volt. Mert addig, amíg az Úr Jézus nem munkálkodik az ember szívében, addig mindig azt mondja, hogy azért megy tönkre minden, mert a többiek olyanok, mert a másik olyan. Ugye a házasságra is érvényes ez, amiről itt az olivék beszéltek, ugye, hogy mindig a másik a hibás, amikor tönkre megy valami, mert én nem hibázhatok. Én jól csináltam, én jól gondoltam, de a másik volt a hibás. De amikor valaki belátja és elkezd azon gondolkozni, és nem csak hogy gondolkozik, hanem be is látja, és megvallja magának, és aztán az Úr Jézusnak is oda viszi a vér alá a bűneit, akármilyen területen, akkor elkezdődik Istennek az a munkája, ami úgy végződik, ahogy itt az Úr és a tanítványokhoz beszél, hogy nem a sötétség világához fognak tartozni, fog tartozni az ember, hanem átkerül az Isten király uralma alá. És az Úr Jézus a Szentlélek által mindig azt munkálja az emberben, hogy fogadja el a kegyelmet az ember, hogy vallja be, ismerje el az életének a bűneit és azt, ahogy ő élt, és akarjon más életet élni. Akarjon az Úr Jézushoz tartozni. Akarjon az Isten király uralma alatt élni. Fölismerő azt, hogy a saját uralma, amikor valaki a saját önző természetének az uralma alatt él, akkor a világ fejedelmének a hatalma uralma alatt él. És ez a két világ állandóan harcol. Mi hívő emberek biztos, hogy egyéniségtől, habitustól függően is, vagy föl tudjuk vállalni ezt a fajta kirekesztettséget, vagy nem is akarjuk fölvállalni. Ugye az is lehet, hogy szeretnénk mi is úgymond konformisták lenni, beletartozni abba a közegbe, amiben élünk. Beletartozni abba a világba úgy, hogy mi az Úr Jézushoz is tartozunk, de a világ se rekesszen ki bennünket. Beletartozni úgy, hogy minden módon oda is tartozónak érezzük, vagy érezzék az emberek, akik előttük élnek, hogy mi közéjük tartozunk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ez a két világ olyan, ami soha nem tud kibékülni egymással. Soha nem tartott az ember mind a két oldalra teljes mértékig. Mert vagy az egyikből ló ki, vagy a másikból. És mindig egy, és valószínűleg ezt tapasztaljuk is, hogy amikor nagyon szeretnénk valamilyen világi közösséghez tartozni, ahol nem az Úr Jézus, nem az Isten király uralma érvényesül, abban mindig egy csomó lelkiismert furdalás, csomó olyan dolog van, ami azt mondja az ember, hogy én ebből már nem tudnék belemenni, vagy nem tudok belemenni, nem akarok belemenni. Tehát előbb-utóbb mindenképp valamilyen fajta konfrontálódás lesz az ember életében. És olyan jó az, hogyha vállalni tudjuk ezt. Olyan jó az, hogyha föl tudja az ember vállalni azt, hogy én az Úr Jézushoz tartozom. Én az Isten király uralma alatt élek, ezért meg ezért nem teszek valamit. Nem azért, mert mások a törvényeim, nem azért, mert más egy hívő ember ilyet nem tehet meg, mert ugye egy csomó szempontból a világ is tudja, hogy mit tehet egy hívő ember, mit tegyen a hívő ember, és ők talán sokszor jobban tudják, ugye, mint mi, hogy mi az, amit nem szabadna nekik megtenni. Nem ez a lényeges, hogy mit szabad meg, mit nem, hanem itt az alapvető kérdés, hogy ki uralkodik az életemben, hogy ki uralkodik úgy, ahogy én megengedem. Mert uralkodni a szívemben csak azt tud, akinek engedélyt adok. Akinek odaszánom az életemet, az akaratomat. És lehet, hogy hívő emberként is élek úgy, vagy élhetek úgy, hogy tulajdonképpen az Isten király uralma érvényesül az életemben. És ez nagyon, nagyon szomorú dolog, gondoljuk mi, hogy ez nagyon szomorú dolog, de ez a valóság. Ez a valóság, hogy ezért beszél annyit a Biblia arról, hogy nekünk ragaszkodnunk kell az Isten király uralmához. Nem véletlen, amikor olyan igéket olvasunk, ami erre határozottan felszólít bennünket, hogy ez nem automatikusan megy, hanem igenis ez egy nagy harc. Például ugye a jól ismert Róma 12 eleje, ahol az igevers nagyon, nagyon élesen hangzik el, a második vers ugye, ezért az elsőt is elolvasom, a második, amiben a fontos gondolat van. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket az élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És itt van, ami fontos szó, ne igazodjatok e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ugye ennek a harcnak ez egy fontos része, hogy hogy tudatosan szálljuk oda a mi életünket, a mi testünket erre a feladatra, az Isten király, vagy erre az életvitelre, az Isten király uralmára. És itt a más fordításokban a ne igazodjatok helyett az a szó, hogy ne idomuljatok. Ugye tudjuk jó, az idomulás, de az azt jelenti, hogy valamihoz úgy akarok hasonlítani, milyen forma másik. Az idomulás azt jelenti, hogy attól félve, hogy valamilyen szempontból kilógok a sorból, olyanná akarok válni, mint a többiek. Olyanná akarok idomulni, olyan alakot akarok fölvenni. Ugye egy állarc, tegnap láttunk egy filmet, amelyben egy állarc volt az egyik főszereplő, hogy egy ember átmaszkírozta magát egy állarccal, meg különböző dolgokkal, egy férfiből egy nővé, és ugye itt csak azt akarom ezzel mondani, ezt nem is ez a lényeg ennek, hanem a filmnek egyébként jó, nagyon jó mondani valója is van, de a lényegen ebben, vagy egyből eszembe jutott ugye ez az ige, ami itt is szó van, az idomulás kérdése. Hogyha akar az ember egy kis ügyességgel, meg fantáziával, mint amiben a filmben lejátszódik, meg lehet azt tenni, hogy elhiteti az egész világgal valaki, hogy férfi létére ő egy nő. Például. De lehet, de sok minden mást is. El lehet hitetni azt az emberekkel. És tulajdonképpen, ha jól csinálja valaki, akkor az az idomulás, az lehet a hívő ember számára is, hogy idomulok úgy a világhoz, hogy én rólam azt gondolják, hogy én közülük való vagyok, pedig én magamban egész más gondolok. Én egészen más vagyok. Én igenis az Úr Jézus gyermeke vagyok, és szeretnék lenni, de mégis úgy vagyok ott egy közegben, különböző módszerekkel vagy állarcokkal, minthogyha oda tartozó lennék, mintha idomulnék közöttük. Azért, elsősorban azért, hogy ne kelljen konfrontálódni. Hogy ne kelljen szembeállni emberekkel. Hogy ne maradjak ki a dolgokból esetleg, amit én is fontosnak tartok a világban. És ugye ez egy olyan dolog, amit mindenkinek magának kell tudnia. Mindenkinek magának kell megharcolnia. Mindenki maga, hogy így mondjam, ezt a hasonlatot, ami ezzel kapcsolatos is, ebből az állat kérdés, hogy mindenki maga bőrét viszi a vásárra, ugye. És ez a legfiatalabbtól kezdve a legidősebbig mindenkinek folyamatosan így van, mindig. Ugye egy iskolában, egy munkahelyen, egy családban, mindenhol megvannak ezek az állat lehetőségek. Megvannak ezek a lehetőségek, ahol idomulunk valamihez, ami ezt talán nem szeretnénk, vagy amit azért veszünk föl, mert egyszerűen nem merjük, nem akarjuk az Úr Jézust úgy képviselni, hogy ő szeretné, hogy teljesen az ő arcával, az ő identitásával, azzal a gondolatmenettel és életvitellel, gondolkozásmódja legyünk mindenhol ott, ami az ő uralmának a következménye. Az ő uralmának a következménye, hogy egyértelmű életet élünk, hogy a tisztaság, az a fajta gondolkozásmód, ami az Úr Jézusé volt, az mindig ott van bennünk minden helyzetben. És ez persze, hogy sokszor ellentétet vált ki, vagy sokszor konfrontálódik az ember a környezetével emiatt. És azt mondja az Úr Jézus is, hogy az Úr Jézus itt ebben az igében, hogy ez egy természetes velejárója a hívő életnek. Amikor két világ csatázik, az egyik emberben uralkodik az egyik világ, a másikban a másik világ, akkor ott óhatatlan ez a csata, ott elkerülhetetlen ez a csata. És soha nem lesz békesség a kettő között. Az Úr Jézus világossá teszi itt, hogy akármi történik, addig, amíg itt ezen a földön élünk, és amíg a sátán hatalma érvényesül, ő a világ fejedelme, addig ebből soha nem lesz békülés. Lehet sok minden szempontból békülékenynek látszani, vagy békülékenynek lenni, de nincs békesség a két tábor között, ami a felső szinteken, a szellemi szinteken van. Tehát a szellemi szintekről van szó. Soha nincs a két tábor között megbékélés. Itt az emberek sok esetben pont amiatt, hogy próbálnak valami középutat csinálni, ezért nagyon sok jelét látjuk annak, hogy a két világot összeszeretnék az emberek békíteni. Azért szeretnék összebékíteni, mert érzékelik az emberek, hogy nem jó ez, és valamilyen módon ugye a sátának van egy olyan szemlélete, hogy amiben ő részt vesz, amiben ő benne van, abban már ő győztesként lesz ott. Ezért még ebbe is belemegy, azért mondja a Biblia, hogy a világosság angyalának a képében jelenik meg, még abba is belemegy, hogy az Isten tábora, meg az ő tábora valamilyen módon kompromisszumokat kössön. De a hívő ember életében, az egyéni életünkben és a közösség életünkben is világosá teszi az Úr Jézus, hogy ez nem tőle van, ez a kompromisszumkészség. Nem arról van szó, hogy nem kell szeretnünk az ellenséget, pontosan arról beszél az Úr Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket úgy, hogy értse meg, hogy ő abba a táborba tartozik, az az ő halálát okozza, és a halálban van. Értse meg, hogy átkerülhet abból a táborba ebbe. Ilyen szempontból szeretnünk kell a másikat. De nem kell semmilyen szempontból úgy kompromisszumot kötni, hogy belemenjünk azokba a dolgokba, amik visszavisznek bennünket a sátán uralma alá. Amik visszavisznek abba az élethelyzetbe, hogy uralkodhasson a test rajtunk, uralkodhasson az egoista énünk, az emberi természetünk. Természetes dolog, hogy soha, hogy nem az jár, hogy állandóan mindenkivel össze kell veszni, akik körülöttünk él. Sőt, egyáltalán nem erről van szó. Az Úr Jézus, hogy úgy mondjam, önszántából nagyon kevés emberrel konfrontálódott, nagyon kevésszer helyezkedett szembe emberekkel. Akkor helyezkedett szembe, amikor egyértelműen azt akarta, hogy ismerjék fel azok az emberek, hogy mi van a szívükben. Nem azért mondta a farizeusoknak, amit mondott, hogy mérges kígyók fajzatai, mert el akarta őket ítélni, hanem azért mondta neki, hogy ismerjék el, mi van a szívükben. Hiszen, hogyha nem mondja meg nekik, akkor ugyanúgy hazudhatnak maguknak, mint ahogy eddig is hazudhattak. És ez ugyanígy van nálunk is. Amíg valaki határozottan meg nem mondja a másiknak, hogy az az életvitel, amit élsz, az a kározatba visz, addig a sátán el tudja érni azt, hogy az ember vagy ne foglalkozni vele, vagy találjon mindig valamilyen magyarázatot arra, hogy ez nem igaz, hogy az Isten kegyelmes, az Isten úgy szeret, hogy senkit nem fog kározatba küldeni. Az Istennek olyan nagy a szeretete, hogy az lehetetlenség, hogy valakit elkároztasson. Sok minden olyan dolog van, amivel elhiteti az embereket, vagy el akar hitetni az ellenség az embereket, hogy nem számít, hogy melyik táborhoz tartozol itt a Földön, úgyis Isten kegyelme olyan nagy, hogy majd a mennyben jó lesz mindenkinek. És hát ismerjük azokat a dolgokat is, amiket félhumorosan szoktak mondani az emberek, hogy a kározatban majd jobb lesz, mert ott jól ők lesznek, ugye nekem ott az egyik kollégámat valamelyik nap, hogy hát nem érdekel engem ez, mert én jobban szeretnék odaütni, mert hát ott biztos majd milyen lesz a társaság, a mennyben nagyon unalmas társaság lesz, ugye. És hát szokták ezt ilyen félhumorosan mondani, ami ugye azért szomorú, mert lehet, hogy így gondolja valaki. Mert lehet, hogy így gondolja komolyan. Azt gondolja komolyan valaki, hogy ez a valós helyzet. Mert megnézi azokat, hogy kik a hívők, és kik azok, ugye, akik az úgymond nagyvilág életet élők, akik egy eleve feltételezi mindenki, hogy a kározatba kerülnek. Ugye a hívő az ő számára unalmas, mert mindig valamilyen fajta hitről, vagy jó dologról, vagy arról beszél, hogy tagadja meg magát, tegyük föl, ne csinálja ezt, ne csinálja azt. Ugye mindig valamilyen fajta szenvedélytől, vagy örömöktől ugye akarja megfosztani őket az ember. És ezért sokan én azt gondolom, hogy belül is így gondolkoznak. A szívükben is így gondolkoznak. Így gondolkoznak, mert ahogy az ige mondja, a sátán megvakítja az embernek a gondolkodását, vagy a világos látását, megvakítja. És vakként, erre a dologra vakként, csak a saját szemlélete, csak a saját gondolatai, csak a saját élethelyzeténből következő gondolatok vezérlik ezt a fajta dolgot. Tehát ugyanaz gondolja, mint itt a földi életben, hogy itt is annak a jó, akinek sok pénze van, aki sikeres, aki valami, ott is az majd ugyanígy folytatódik. És nagyon jó lenne nekünk ezt ugye úgy komolyan venni, hogy ha lehet, amikor lehetőség van rá bizonyságot tenni arra, hogy ez nem játék és nem veszélytelen dolog. Ezekkel a dolgokkal viccelődni és úgy gondolkozni róla, hanem igenis ez egy komoly életre, halálra szóló kérdéskör, hogy ki hova tartozik, ki irányítja az életét. Már most a föld életben, de aztán az örök jólosságban még inkább. És ugye az még itt egy gondolat abban a kapcsolatban, hogy az Úr Jézus élete és cselekedetei világosan megmutatták ott az embereknek, hogy milyen az Isten király uralma. Az Úr Jézus cselekedetei megmutatták, hogy Isten hogyan bánik az emberrel igazából, hogy elküldte a fiát azért, megalázta magát az Úr Jézus, hogy a Filippi levélben mások egészen a keresztfának aláleg, és a cselekedetei is végig erőtettek bizonyságot. A gyógyításai, a beszédei, a megtérésre való hívás, hogy állandóan megtérésre hívja az embereket. Megtérésre, hogy tartozzanak az Isten király uralmához. Térjetek meg, mert elközelített az Isten király uralma. Ugye ez az egyik fő mondata az Úr Jézusnak. És ez a mondat ugye kivert a biztosítékot a népek körében. Annyira nem értették meg, hogy akármilyen jókat cselekedett, mégis meggyűlölték, mondja az Úr Jézus itt. Jókat cselekedett, mert a gyógyítás az jó, ugye? Azt az emberek sem mondhatták, hogy meggyógyítani valakit az egy rossz dolog. Semmi olyan dolgot nem tett az Úr Jézus, amiért csak egy bármilyen módon rá lehetett volna fogni, hogy valamilyen szempontból negatív, vagy rossz dolog. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy már az Ószövetségi Zsoltárokban megfogalmazódó ige, ok nélkül gyűlöltek engem, és az én atyámat is, mondja az Úr Jézus. És talán erre is érdemes egy pillanatig odafigyelni erre a kapcsolódásra, amit az Úr Jézus kifejez, hogy sokan azt gondolják, hogy ha az Úr Jézus Krisztussal nincsenek és kapcsolatban, az Istennel lehetnek. Vagy azért, mert az Úr Jézusról nem fogadják el azt, hogy ő a személyes megváltó, és szükség van a vele a kapcsolat alapján, őrá van vele a kapcsolatban a szükség, hogy Istennek kapcsolatban lehessen valaki. Az Úr Jézus világossá tesz, hogy aki őt nem fogadja el, az az atyát is ugyanúgy nem fogadja el. Aki őt gyűlöli, akkor az Istent is gyűlöli. Ez egy nagyon határozott és kemény mondata itt az Úr Jézusnak, hogy a vele való kapcsolat az Istennel való kapcsolatot is meghatározza. Hogy az ő nem elfogadása az azt is eredményezi, hogy valaki az Istennel sincs kapcsolatban. És ugye a zsidók is azt gondolták, ahogy itt maga az Úr Jézus is mondja, hogy sok esetben azzal, hogy üldözik az Úr Jézust és az ő tanítványait, Isten tiszteletet gyakorolnak, hogy jót cselekszenek, hogy Isten tisztelő dolgot cselekszenek. Az Úr Jézus világossá teszi, hogy pont az ellenkező igaz, aki ővele harcol, az a sátán oldalán áll. Aki ellene harcol, az nem az Isten oldalán áll, hanem a sátán oldalán áll. És az ma is ugyanígy van, hogyha nem kell valakinek az Úr Jézus, akkor ugyanúgy a sátán világához tartozik. Az Úr Jézus azért mondja ezt, és azért hangzik el ma is ez az ige szakasz, és azért olvashatjuk a Bibliában, mert nyilván ma is a megtérésre hívja azokat, akik benne élnek a bűnben és a sátán uralmában. Megtérésre hívja, és a bűneinkre utal, és mutat mindig. Persze, hogy nem könnyű ez, nem könnyű elfogadni annak, aki sosem látta így magát. Nekünk, akik sokszor hallunk erről, és beszélünk erről, és természetes a bűn fogalmának a használata, nekünk talán nem olyan idegen ez, amikor valaki azt mondja, hogy neked bűneid vannak. De annak, aki soha nem foglalkozott az ő életében azzal, hogy mit is csinált ő maga, soha nem nézett őszintén szembe az indítékaival, hogy mit miért csinált, annak, amikor valaki egyértelműen rámutat a bűnére, az először botrány. Mint ahogy a zsidóknál is látjuk, hogy az Úr Jézus, amikor rámutat valakinek a bűnére, az botrány volt, mert kiderül rólam, hogy mi is van igazán a szívemben. Kiderül az emberekről, hogy mi van a szívem. És ezt ugye szeretné mindenki burokba tartani. Mindenki szeretné eldugni. Szeretné, hogy ne látszódjon, hogy mi is van igazán belül. Kívülről, mint a szép pakolat, ugye, mint a... Nem akartam itt a női festékrendszereket, meg ilyen vakolatokat itt most hangsúlyozni, de hasonlóan mindent el tud tüntetni. Ugye egy szép vakolat, ugye akár mi van mögötte, ma ugye egy hungarocel, gyönyörűen szépen bevakolják, teljesen mindegy, hogy mi van mögötte, mindent eltakar, ugye? Látjuk az építőiparban, hogy azért egy-egy új háznál miket csinálnak. Én legalábbis láttam egy-két ilyen dolgot, és azt gondolom, hogy pontosan jól példázza és tükrözze az ember szívét, amikor kívülről eléhúz valaki egy gyönyörű szép mászt, viselkedést akár, jó neveltséget, kinézetet, sok mindent, de belül egészen más van. És belül teljesen olyan az élet, a szív, a gondolkozásmód, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy a halál, maga a halál. És itt is azért hangzik el nyilván a tanítványoknak, és azért mondja az Úr Jézus határozottan egyértelműen ezeket a dolgokat, hogy mi fölismerhessék, hogy mi az, ami a sátán királyuralmának a következménye az életükben is akár, és mi az, ami az Isten királyuralmának a következménye. És nekünk is azért mondja az ige ezt, hogy fölismerhessük, hogy bennünk is igenis akar munkálkodni állandóan a testünkből, az emberi természetünkön keresztül a világ fejedelmének az uralma, a munkája. Állandóan dolgozni akar. Állandóan dolgozik. Állandóan jön az ötleteivel, sugal valamit, nem pihen. Ezért van a harc. Ezért fontos nekünk ezt tudomásul venni, és elfogadni az Úr Jézustól ezt az egész szemletet, hogy nekünk ebben határozott állásfoglalás kell. Állandóan elfoglalnunk, hogy kit is akarunk követni. Hogy a világgal együtt szeretnénk egy rendszerhez tartozni, vagy ha fölismertük, ugye, hogy mi nem az a rendszerhez tartozunk, akkor egyértelműen határozottan foglaljuk állást az Úr Jézus mellett, magunkkal szemben is, és sokszor akkor is, amikor ez talán kirekesztettséget, vagy valamilyen fajta negatív következményekkel jár. Olyan jó lenne ezt komolyan venni, hiszen ezért figyelmeztet bennünket az ige, ezért szól hozzánk az ige, hogy azokban a pontokban, ahol talán érint bennünket, ott tudjunk változni helyesen, helyes irányba élni az életünket. Mert nyilván, ahogy az előbb is mondtam, Isten mindig a megtérést munkája, mindig az előremenést a benne való hídben, meggyökerezésben. A 16. vers elejét azért olvastam még hozzá itt az igéhez, mert ugyanez a gondolatmenet folytatódott ebben a néhány versben, itt avval kapcsolatban, ami az első keresztények idejében, ugye a legelső keresztények közül ugye nagy részű zsidó volt, és az Úr Jézus figyelmeztette őket, hogy a zsinagógákból ki fognak zárni titeket, és ugye ez az első keresztényeknél azért mondta a zsidóknál, mert a zsinagógákból zárták ki őket, de tapasztaljuk később, ugye a keresztény világban, az tehát 2000 évben, hogy ez ugyanígy vonatkozik a keresztény egyházakra, a vallásos világra. Ugye a vallásos világ is kirekeszti magából azokat az igéhez ragaszkodó csoportokat, közösségeket, hívő embereket, akik valamilyen módon utalnak arra, hogy az a rendszer, amit épített a vallás, az nem az Isten rendszere. Az nem az Isten király uralmának a képviselete, mint szervezet. És azok a szervezetek kivetik magukból ezeket a akár csoportokat, akár egyéni embereket, de azt mondja az Úr Jézus, hogy ezen nem kell se sopánkodni, se ezzel foglalkozni, vagy ettől behódolni valamilyen fajta rendszernek, hanem hozzá kell ragaszkodni a tanítványoknak. Azt mondja, hogy sőt annyira, hogy még az életükre is törnek, És azt mondja itt, ugye az ige, azt olvastuk, hogy mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Ugye hát látjuk ezt, hogy az előző évezredekben mennyi embert végeztek ki, hívő embereket és a hitük miatt vallási szervezetek, akik valamilyen módon szembeszálltak, vagy szembeálltak azzal, amit a hivatalos egyház vagy vallás képviselt, és ők is azt gondolhatták magról, hogy ez helyes. Ugye látunk ilyen teljesen bibliaellenes dolgokat, amiket ma is még ugyanúgy követ az egyház, hogy megáldanak fegyvereket, ugye. Amikor valaki megáldja a fegyvert az Isten nevében, hogy harcoljanak, gyilkoljanak vele, abból egyértelműen tudjuk mi, hogy ennek semmi köze nincsen a Bibliához, a szeretet evangéliumához. Az új szövetség idejében az Úr Jézus azt mondja, hogy a hívő embereknek egyetlen egy fegyverük van a világgal és mindenkivel szemben, egyedül a szeretet. A fegyver a szeretet. És az ige. Az ige kardja, mint fegyver van. De nincs semmilyen fajta jogosultsága és megbizatása az embernek arra nézve, hogy másokat gyilkoljon, vagy megverjen akár, vagy valamilyen erőszakot gyakoroljon. Az erőszak az nem az Úr Jézusnak a fegyvere, nem az Isten fegyvere, semmilyen szempontból, semmilyen erőszak. Az erőszak, az tudjuk, hogy mindig az ellen, mindig a sátántól jön. Mindig az erőszak az, hogy egyik ember a másik fölé kerekedjen, ezt mondja az Úr Jézus, hogy ez a világ természete, hogy a nagyobb uralkodik a kisebben. De nálatok ne így legyen, mondja az Úr Jézus a tanítványoknak. És ez nagyon sok mindenre vonatkozik az életünkben. Mindenfajta erőszak, a mi életünkben is, amit mi is gyakorlunk akár, ha nem is tudatosan, véletlenül vagy hallgatólagosan, azok mind olyan dolgok, amiben azt hitoktatjuk, hogy ki az erősebb. És ha akár mint szülő, én csak erőszakkal tudok valamit a gyerekeimnél elérni, ugye olyan fajta erőszakkal bizonyos kor fölött természetesen, most nem azt mondom, hogy a csecsemőnél, hanem amikor már azért lehet mondani, hogy tud gondolkozni valaki, és megérte, amit mondanak neki, abban is, ugye az a fajta hatalomgyakorlás, hogy azért csináljon meg, vagy azért éljen valaki engedelmességben, mert különben retorzió következik, tehát az erőszaknak a gyakorlásával éremmel, abból mindig ugye rosszul ki. Mindig az sül ki belőle, hogy a vége valamilyen fajta szakadás a szülő és a gyerek között, mert az erőszak az soha nem vezet arra, hogy szeretet kapcsolat épülhessen ki emberek között. De ez csak ugye zárójeles megjegyzés, ebben egyébként hajlamos az ember belecsúszni azért, mert mi is szeretnénk azt, hogy mint szülők, hogy könnyebb legyen a helyzetünk, ugye. És sokkal könnyebb, sokszor erőszakkal gyakorolni a hatalmat, mint szeretettel, mint valamilyen fajta más alapokon nyugvó rendszerben. Pál apostol életére talán példaként visszatérünk, hétfőn ugye a Gergőjéknél is, meg az Zoléknál is a korintusi levelet olvasunk, és Pál apostol életéből a 2. korintusi levélből olvastunk egy szakaszpont, ami ennek az utolsó résznek, amit olvastunk itt a János evangéliumában, a megerősítésére vagy a példaként bemutatja, hogy mit is élt át Pál apostol az Úr Jézus evangéliumának képviseletében, és az a talán néhány verset érdemes ebből felolvasni azért, hogy lássuk, hogy ez mennyire igaz volt, amit az Úr Jézus mondott. A 2. Korintus 11-ből két verset felolvasok csak, egy fősorvásból a 24-25. Verset. Azt mondja Pál apostol itt, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 étét és 1 napot hányottam a tenger hullámain. Csak ennyit talán van még, folytatódik, hogy ez a felsorás az ő szenvedéseiről, vagy arról, hogy mit állt ki az evangélium ügyér. Itt kifejezetten arra akartam a példát hozni, amit az Úr Jézus arra mondott, hogy kirekesztenek titeket a zsinagógából, mondta ugye a tanítványoknak. Pál apostol zsidó ember létére állandóan mindig azzal kezdte az evangélium munkáját minden helyszínen, hogy elment a zsinagógába, vagy nagyon sok helyszínen, hogy elment a zsinagógába, és ott bizonyságot tett az Úr Jézusról, mint Messiásról. És ennek a bizonyságtételnek a következménye az lett, hogy a legsúlyosabb büntetést kapta a zsidóktól. Nem csak az, hogy kirekesztették a zsinagógákból, hanem az evangélium képviselete miatt a legsúlyosabb, amit ki lehetett szabni a zsidóknak egy bűnösre, valamilyen bűn miatt, azt a büntetést kapta Pál apostol. Amit itt olvasunk, hogy 5-ször kapott 41 hián. Ugye ez az zsidóknál a legsúlyosabb büntetés volt, amit kiszabtak. De volt ennél súlyosabb, ugye a megkövezés, azt is átért, hogy megkövezték, azt hitték, hogy meghalt ugye Lisztrában is. És látjuk, hogy azon kívül még mennyi mindent. Veréseket, stb. Miért volt ez? Azért, mert ilyen a két tábor közötti ellenséges viszony. Az Úr Jézus tábora, Isten királyon élő Pál apostol, és ahhoz a tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy vallásos fanatista emberekhöz, akik a vallásukhoz ragaszkodnak, de nem értik meg azt, amit Pál apostol mond, hogy hogyan lehetne nekik is az Istenhez tartozni. És ez arra vezet, hogy gyakorolják azt az erőszakot, azt a hatalmat, amit megtehetnek. És miért van az, hogy Pál apostol belemegy ebbe? Mert amikor először kapott 45 egy hián, akkor mondhatjuk, hogy még nem számított rá, még azt gondolta, hogy nem lesz ebből ilyen súlyos büntetés. De amikor másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször ugyanezt történik, akkor miért ment bele? Miért ment be a zsinagógába? Miért kezdte el ugyanazt, aminek a vége ez a verés lett? Nyilván azért, mert azt gondolta, hogy az Úr Jézusért, az evangélium hirdetésért minden olyan, ami ezzel jár, azt el fogja viselni. És azért, mert komolyan vette azt, amit az Úr Jézus neki mondott, hogy sokat kell szenvedned az én nevemért, mondta neki már az első napokban az Úr Jézus a Damaszkuszi úton, Damaszkuszon, amikor megtért. Nem menekültett volna, nem mondhatta volna azt, hogy inkább visszavonulok, csöndesen valami kis félrevonuló helyre elmegyek egy kis gyülekezetbe. Ott megteremtem egy kis hívő közösségben az helyemet. Ugye általában sok gyülekezetet alapított, egyikbe elmentett volna, hogy nyugodt élete legyen. Megtehette volna? Megtehette volna, mert szabad volt neki ilyen döntést hozni. De nem tette, azért mert ő végig akarta járni azt a küldetést, amire az Úr Jézus elhívta, és végig is járta. Ugye a mi életünkre is ugyanezek a kérdések vonatkoznak. Hogy megtehetjük azt, hogy egész máshogy talán nem konfrontálódva a világgal éljük az életünket? Hát sok esetben megtehetjük, de nem erre hív bennünket. Ez az igazság, amit olvastunk, és egész sok helyen a Biblia pontosan azt mondja, hogy mi vállaljuk azt a harcot és azokat a dolgokat az Úr Jézusért, ami ezzel jár, a kirekesztés talán, vagy a megnemértés, vagy talán a gyűlölet is, ha néhány esetben ez megtörténik, mert valakinek olyan keményen képviseljük esetleg az evangéliumot, hogy bele lépünk a lelki világába. Van ilyen, belépünk a másik lelki világába? Hát van. Van. Lehet, hogy nem szándékosan. Mert nem mindig szándékosan. Mond az ember egy másnak egy olyan mondatot, ami engem esetleg az igé oldaláról indít, mondok valakinek valamit, akár egy példával ellátva a saját életemből, és a másik úgy érzi, hogy én ezzel megtámadtam, és pont beletrafáltam abba, ami az ő életében valós helyzet. De nem azért, mert rossz indulatú vagyok, hanem azért, mert azt szeretném, és nyilván más így vagyok vele, mint hogy Pál apostol is volt, azt szerettem volna, és az Úr Jézus is, hogy megértsék az emberek, hogy át kell kerülni a sötétség hatalmából az Úr Jézus, az Isten király uralmának hatalmába. Bárcsak minél több ember életében tapasztalnák meg ezt a nagy örömet és nagy lehetőséget, hogy átkerül az élete, meg mi is, akik már átjutottunk az Isten király uralmába, éljünk azt szerint, hogy mi az ő gyermekei, az ő országának az alattvalói vagyunk. Amen. Akinek van gondolata vagy kérdése, hozzáfűzni valója, az mondja.